A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Május 10-e a Madarak és Fák napja. A hagyomány célja, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára. Az első Madarak és Fák napját Magyarországon a kor neves ornitológusa Csernel István szervezte 1902-ben. Bár több mint 120 év telt el, a természetvédelem fontossága azóta sem veszített jelentőségéből, sőt úgy tűnik egyre fontosabb lesz. Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Milvusz csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke Papp Tamás. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ugye Magyarországról indult ez a kezdeményezés, több román nyelvű hivatkozást láttam május 10-ére vonatkozóan, tulajdonképpen idehaza is ma van a Madarak és Fák napja.
Hát ez egy jó kérdés, amire én sem tudtam a választ, ugye, őszintén megmondva, mert Romániában megpróbáltak bevezetni egy április 1-i Madarak napját, amire megmondom őszintén, mi a Milvusz csoportnál nem voltunk nagyon lelkesek ettől a kezdeményezéstől, mert ugye az április 1-e az nem erről híres. Most nem menjünk bele, hogy pontosan miről, de nem akartam asszociálni a madarakkal feltétlenül. És hát ez a május 10-i dátum, ez sokkal jobb szerintem egyébként is Madarak és Fák napjának, hiszen ilyenkor, ha mondhatom, ez tombol a tavasz, benne vagyunk a közepébe, ilyenkor madárdaltó hangos minden reggel, ugye a fák is ki vannak már zöldülve, tehát ez egy olyan időpont, amikor nagyon is jól lehet ünnepelni, hogyha a madarakat és a fákat akarjuk.
Még mindig hűvösek a reggelek, de túl vagyunk a nem túl kemény télen. Milyen volt ez az enyhe tél a madarak számára? Gondolom, könnyen átvészelték, vagy ellenkezőleg azért őket is megviselte vajon?
Ez egy érdekes helyzeteket teremt általában a klímaváltozás a madarak esetében is. Ugye egyrészt azok a madaraink, akik nálunk töltik a telet, nekik nyilván egyszerűbb az élet általában, hiszen könnyebben jutnak élelemhez, kevésbé fagynak meg, hogy mondjam, tehát ugye a tél az két szempontból nagyon nehéz a madaraknak, nagyon hideg van, rövidek a nappalok, és a hó eltakarja az élelmet sokszor. Úgyhogy ezt most nagyon sokat enyhült.
Megszabadultak most.
Igen, tehát a nálunk telelő madaraink megszabadultak, viszont azok a madaraink, amik elvonultak máskor is, és most is elvonulnak, ők nekik mindegy, ugye, hogy most nálunk enyhébb a tél vagy nem. Kivéve néhány fajt, amelyik újabban próbálkozik, és sikerül is átterelni a néhány például a legismertebb ezek közül a fehér gólya. Ugye az utóbbi években egyre több jelzésünk van arról, hogy gólyák maradnak itt. Nyilván a Romániában fészkelő 6000 pár, ami 12000 felnőtt madár, és még néhány ezer fióka lenne, az nem tudna átterelni Romániában, annyi élelem azért télen nincs, de néhány tíz madár azért átterel most már.
Hogy tudnak áttelelni önöknél a Szent Simoni központon is?
Ott is áttelelnek, igen, ott is, és most tavasszal elég sok gólyát engedtünk el, aminek szerencsésen átteleltek nálunk a központban, de megpróbálkoznak, tehát a madarak itt maradnak. Valószínűleg olyan madarakról van szó, akiknek kisebb, nagyobb, általában kisebb problémáik vannak. Tehát lehet egy szárnyhúzódás, amitől a madár tud repülni, teszem én azt, egy kilométert. Tehát megfogni nincs esélyünk, mert hogy sokszor hívnak minket, hogy itt maradt a gólya, meg fog fagyni szegény. Nem fagy meg, de nem is tudjuk megfogni, hogyha tud repülni egy kilométert, de nyilván nem vállalkozik egy 10.000 kilométeres útra, mondjuk Afrikáig, ezért megpróbál átterelni. És a gólya táplálkozásában végül is nem tér el nagyon mondjuk a szürkegémtől, vagy a nagykócsaktól, és ezek már nagyon régen telelnek Romániában, tulajdonképpen egyre nagyobb számban, tehát a nagykócsakot most már nagyon gyakorinak lehet mondani télen, a vizes élőhelyeken. Úgyhogy a gólyák is egyre sikeresebbek ezen a téren.
Általában a fiatalok azok, amelyek itthon maradnak?
Nem tudnák ilyet mondani. Én azt gyanítom, hogy akik megpróbálnak itthon maradni, azok, mondom, valamilyen sérüléssel szenvednek, esélyes, de nem biztos. Van olyan öreg madár is, aki esetleg itt maradt már egy-két télen, és úgy látta, hogy hoppá, ez működik, ez működik, és akkor én érek vissza a legelsőnek a fészekhez, mert a vonuló madaraknál van egy ilyen is, és a golyáknál, hogy fészket, a golya is például annak ellenére az emberek úgy gondolják, hogy a pár az egész életében együtt marad, igazából a madarak nem a párjukhoz ragaszkodnak a golya esetében, hanem a fészekhez. Úgyhogy, ha aki hamarabb érkezik az adott fészekre, az mindig előnyben van. És ugye a golyáknál vannak egyébként ilyen kis verekedések a költés idő elején néha, hogyha esetleg a tavalyi párnak az egyik tagja később érkezett, és közben betolakodott valaki. Na de visszatérve, neki előnyös, ha hamarabb jön. És akkor nyilván, hogyha sikerül néhány télen áttelelnie, akkor megpróbál már közelben maradni, vagy esetleg nem megy le csak Görögországig. És onnan már február végén meg tud jelenni, és foglalja a fészket, és várja a párját.
Vannak olyan huncut gólyák, akik itthon maradnak most már folyamatosan, több télen keresztül? Hiszen, ahogy mondotta, érzik ők, hogy itt is lehet?
Nem tudom visszaigazolni hivatalos adatokkal, de ez a nagyon valószínű, hogy egy olyan madár, akinek sikerül néhány télen keresztül itt maradnia, az megpróbálja. Ezt nagyon szépen kimutatták egy kistermetű énekes madárral, nagyon kedves nekem, hiszen az idén tavasszal, ahol én lakom, a városközpontban is megjelent és énekel, Barátkaposzátáról van szó, egy nagyon szép hangú madár, és már a 90-es években felfigyeltek arra a kutatók, hogy ez a madár általában a Mediterránumban telel. Tehát úgy földközi tenger környékén, vagy Dél-Európában, vagy Észak-Afrikában a legnagyobb része. És a németországi állomány madarait gyűrűzték, és észrevették, hogy Angliába kezdtek el telelni, tehát Nagy-Britannia területén, ami elég érdekes volt, hiszen nem nagyon déli, ugye a nyugatra mentek el a madarak, csak ugye sokkal enyhébb a klímája a golfáramlat miatt, és annyira enyhe lett a klímája a Nagy-Britániának, hogy ez a alapvetően rovarevő madár át tudott telelni, és onnan sokkal rövidebb volt az út vissza Németországba. És akkor ezek a madarak lassan elkezdték ezt megszokni, és átállni, egy jelentős állomány átállt arra, hogy Nagy-Britannia telel. Ezért gondolom azt, hogy a gólyák esetében is, hogyha valaki rájön, hogy állj meg, mert ez így működik, akkor ez ebből hamarosan jelenség is lehet. Úgy, ahogy a gólyák például átköltöztek a villanyoszlopokra a 60-as évektől kezdően, és ugye ebben a 50-60 évben 98%-ban most már villanyoszlopon fészkelnek, és ott egy pár se volt villanyoszlopon, hanem mindenki kéményen, háztetőn, csűrön, szénakazlan, fákon fészkelt, és ugye nagyon gyorsan végbe hát egy ilyen változás.
A költési időszak van most is a gólyáknál is, vagy már keltek ki fiókák?
Igen, a gólyák ugye hozzánk fészkelni jönnek. Ha meggondoljuk, az életük nagy részét nem nálunk töltik, de nálunk töltik az életük izgalmas részét, amikor gyakorlatilag, hát úgy mondhatnám, hogy évente családot alapítnak, és felnevelik a fiókáikat. És ilyen május elején a Sáronbergén mi két gólyafészket követünk, és mindenki követheti, hiszen itt webkamerák vannak felszerelve. Az egyik nagyon korán letojta a tojásait, és már négy elég szép méretű fióka látszik a fészekben. A másik fészekben most várjuk, hogy keljenek a tojások, és nagy az izgalom a kamera alatti csettelő közösségben. Szerencsére sikerült megjavítassuk a kamerát, mert el volt romolva most több mint két hétig, és elég nagy volt a pánik, hogy itt is kikelnek a fiókák, és nem fogjuk látni a pillanatot.
Igen, hát akkor ezek szerint fogjuk látni. Egyébként mit tegyünk, ha repülni még nem, vagy csak alig tudó fiókát látunk a földön? Próbáljunk meg segíteni rajta, vagy jobb, ha békén hagyjuk?
Hát ez is az ott pillanatban faj kérdése. Most nagyon jó a kérdés, nagyon aktuális, hiszen a városban például nagyon nagy számban fészkelő fekete ligók, ez egy olyan madárfaj, gondolom már nagyon mindenki ismeri. Egy olyan madárfajnak a fiókái mielőtt megtanulnak teljesen jól repülni, elhagyják a fészket. És kiugrálnak és elrejtőznek. Most az ilyen fiókát összeszedni nem kellene, csak akkor, hogyha nagyon olyan helyen van, ahol nem tudom, nagyon olyan macska veszély, és akkor ebben az esetben sem kell behozni hozzánk egy rigófiókát, hanem valahol a 100 méteren belül biztonságos helyre egy bokor alá, egy faágra tenni, mert a szülei etetik még. Ha bekerül hozzánk, most megpróbálunk rajta segíteni, és most elég sok önkéntes segít nekünk, mert madárfiókát felnevelni, énekes madarat, az nem egy egyszerű történet. az rengeteg energiával jár, hiszen ha valaki megfigyel egy ilyen fészket, láthatja, hogy a szülők 10 percenként járnak étellel a fészekhez. Na most ezt csinálni nap 12 órájában mondjuk, ha csak annyiban, akkor az elég fáradtságos munka.
Ha meg legyeket fogni azért, az sem egyszerű.
Hát nézkukacsal próbálkozunk általában, meg hasonló elérhető táplálékkal, mert mi nem madármódra annyi táplálékot összedni, de nem kellene összegyűjteni. Nyilván vannak olyan fiókák, lehetnek olyan fiókák, amit be lehet hozni, de ezt nagyon gyorsan lehet rendezni, úgyhogyha felhívja valaki a MIUSZ csoport madárrehabilitációs központját, és telefonszám ott van a weboldalunkon, és akár egy fényképet be lehet küldni WhatsAppon, és megmondjuk, hogy ez a fióka inkább maradjon, vagy ez a fióka inkább be kell kerüljön hozzánk, mert olyan madárfajról van szó esetleg, amelyik nem erre volt kitalálva, hogy úgy mondjam, hogy a fiókái a földön legyenek.
Igen, közben itt nézem a Sáronbergi gólyakamerát, hát sok találgatáson, melyik gólyakotól, melyik költi ki a tojásokat, egy felváltva, hogy?
Hát váltnak nyilván, de általában a tojómadár, tehát az anyuka, hogy egyszerűbben fogalmazzak, ő vállalja az oroszlán részét ennek a munkának. Az esetek döntő többségében ő ül a tojásokon, és ő ül a fiókákkal is, ameddig kicsit megnőnek. Az egyik fészekben már 4 nagyobbacska fióka van, de a szülőmadár állandóan ott van velük. És a másik hordja neki a táplálékot, nagy munkával, hiszen a párjának és a fiókáknak is kell hordja a táplálékot, tehát ez elég megerőltető. Ne mondjuk azt, hogy a hímnek egyszerű dolga van.
Eltartani a családot.
Neki is van mit csinálni, de anyuka van otthon, igen, általában a fiókák.
Május 10-e a Madarak és Fák napja, a mai meghívottam a Marosvásárhelyi MIUSZ csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke Papp Tamás. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm az urakat, szerkesztőm! Szeretnék egy kérdést feltenni a meghívott úrnak. Itt az Unirűben lakom, nevem Gyuri, különben elnézést, nem mutatkoztam be. Nem tudom, ha tudnának segíteni az urak erről a civil szervezete. Itt valami magas fák vannak itt a vízteletnél. Ezek a fekete sarkák reggel 4 órakor már kezdik a károgás, és elég idegtépő ilyen nyugdíjasoknak mindén. Nem tudnának segíteni, hogy egy kicsit, én nem mondom, hogy lőjék le így puskával, vagy mit tudom, hogy hallom, de nem tudom, hogy egy olyan madarat hozni, amelyik elűzi őket, vagy biológiailag megoldani. Uh-huh. Megkérdem, hogyha tudnának választani.
Köszönöm szépen,
meghallgatott.
Viszont hallásra.
Köszönjük a kérdést. Az Unirben van egy nagy platánfasor, pontosan a tömbházak mellett. Azért tudom nagyon pontosan, mert a vetési varjút, akiről szó van itt, a hivatalos nevén, felmérjük minden évben az utóbbi 5 évben a városban, nézzük, követjük a fészkelő madaraknak a sorát, hogy tényleg növekszik, vagy nem növekszik Marosvásárhelyen a varjak száma. És hát nagyjából stabil a Marosvásárhelyi állomány, és tudom nagyon jól, hogy ez a lakótelepekhez közel nagyon zavaró lehet. És ebben az esetben is, ugye itt igyekeztek, úgy láttam a városrendészet munkatársai megmetszették valamennyire a platánfákat, de hát ezek óriási nagy platánfák, és a tetején a varjú csak elfészkel. Most egyetlen, hogy mondjam, vigasztalásként azt tudom mondani, hogy a madarak költése az nem tart egész évben. Ez nagyjából a varjak márciusban kezdik el rakni a fészket és letolni a tojásokat, áprilisban kotlanak, nagy vonalakban, és május során most, ugye, a fiókásak a fészkek nagy része, és ilyenkor valóban a legnagyobb a hangzavar. Ezt tudom igazolni, és most valószínűleg nagyon zavaró, de körülbelül a hónap végén, a jövő hónap közepéig a fiókák nagy része el fogja hagyni a fészket, még egy darabig ott lesznek, de nyáron már szerintem sokkal, de sokkal kisebb a zavarás. Na most a varjú az egy probléma a városban, mi ezt tudjuk, és igyekszünk már néhány éve, próbálunk megoldást, valamilyen megoldást találni. Madárvédő egyesületként nem tudunk azonosulni azzal, hogy el kellene kergetni minden madarat a városból, de nyilván a legzavaróbb telepek kapcsán gondolkozunk ezen is. Ennek kapcsán szeretném mondani egy érdekes esetet, hogy mit nem kellene csinálni. Ugye ezelőtt 5 évvel körülbelül a úgynevezett Pártszigeten, úgy ismerjük legtöbben itt Marosvásárhelyen ezt a szigetet, itt volt egy nagyon jelentős varjútelep, ami ugye nem zavartott senkit, kivéve azt az egy vendéglőt, amelyik hétvégén üzemelt, viszont innen elkergették a madarakat. Azt nem tudom sajnos bizonyítani, de egyértelműen 5 évvel ezelőtt elkergette őket, és mi ekkor már számoltuk Marosvásárhelyen a varjakat, tudom nagyon pontosan, hogy ekkor nagyon sok varjú jelent meg, és kezdett el fészkelni a november 7-4-nek mindkét, tehát a régi Szerpentin aljában. Ezek a madarak itt viszont nagyon sok embert zavarnak, ezt tudjuk sajnos, és próbáltunk erre felhívni a figyelmet, hogy nem kellene azokat a telepeket bolygatni, amelyek relatív nyugodt helyen vannak. Ennek ellenére az idéni évben történt egy nagyon hasonló eset a Banyásza utcában levő a nyárfasoron, amelyik szintén kín van a városon kívül a Rókapatak mellett. Arról már nem is beszélek, hogy ez természetvédelmi kihágás volt, tehát meg kellene keményen büntetni az elkövetőket. Kivágtak most fiókáskorban olyan jegenye nyárakat, vagy legalábbis levágta őket derékban, amelyiken sok tízfészek volt. Most ezek a madarak jövőre nyilván nem tudnak itt fészkelni, és a Szabadság utcába fognak bemenni, hiszen ott van most fészek, és nagyon örültem neki, hogy onnan nem maradt csak tizenvalamennyi fészek a tömbházak között, és a madarak nagy része kiköltözött a város szélére. Most ilyen beavatkozásokkal, amik a város szélén lévő madarakat zavarják, ahol ők nem zavartak nagyon-nagyon kevés embert, nagyon rossz irányba tereljük ezt a jelenséget, és azzal is, ha megzavarunk egy telepet, általában szétkergetjük a madarakat, és sok helyen fognak zavarni. A Zuniri negyedesre visszatérve egy picit, ez elég sajnálatos, de nem tudom ott mi lenne a megoldás. Hát mi kísérleteztünk az igazság egy másik városban azzal, hogy átcsábítsuk a varjakat. Egyik fészkelő telepről egy olyan helyre, itt például lehetne a volt fotogyárnak az udvarán levő nyárfasorra, de ez elég komoly munka szükséges, és egyelőre még nem találtuk mi sem meg az időt rá, és nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy fog sikerülni. Az egyetlen módszer, amit lehet város szinten, ugye a varjakkal, amit szeretnénk megegyezni valahogy a városvezetéssel erről, hogy bizonyos helyeken ugye tűrjük meg a varjat, meg akkor is a legtöbben nem szeretik. Én speciál nagyon szeretem a vetési varjaknak a szociális életét, mert egy fantasztikus madár, amelyik így a telepeken, ha valaki megfigyeli azt a rengeteg interakciót, kicsit eltekint a károgástól, akkor nagyon, nagyon kellemes tud lenni a megfigyelés. De nagyon sokan nem szeretik, de ennek ellenére valahogy úgy kellene, hogy a városban meg tudjon maradni a madár, és ha lehet, akkor valahogy vigyük ki őt a város szélére, ahol nem zavar sok embert. Ez lenne a hosszú távú megoldás.
A Banyásza utcában kik vágták ki a fákat, azt tudják?
A vízügy megrendelésére sajnos egy magáncég vágta ki a fákat, és nagyon remélem, hogy a környezetvédelmi ügynökség, a Garda di Mediu, ahogy hivatalosan hívják, komoly büntetést ró ki rájuk, hiszen egyrészt ugye itt elpusztult, nem tudom, sok tíz fióka, tehát gyakorlatilag fészkeket vágtak ki, és ezzel még plusz egy rosszat csináltunk, amit majd jövőre fogunk megtapasztalni, többnyi valószínű.
Igen, hogy még nagyobb ugye lesz a kellemetlenség a városban. Említette, hogy amennyiben ki tudnak egyezni a városvezetéssel, nyitottak ezeknek a kérdéseknek a rendezésére? Hogyan látják?
Igen, nyitottak, csak ott is még átalakulva volt mindenféle, tehát a parkrendészet is, aki a zöldövezeteket kezeli, és hát, hogy beállnak a dolgok. Most már az idén évben nem tudtunk erről érdemben beszélni, még ugye ezt február hónapban be kellene fejezni az ilyen beszélgetéseket, ahhoz, hogy márciusban, amikor a varjak elkezdik rakni a fészket, már tudjuk, hogy mit csinálunk. De én nagyon remélem, hogy a városban más pozitív változások is lesznek ilyen szempontból, mert ha a madarak és fák napja van, betenném a füveket is, vagy a nem fásszárú növényzetet a városban, hiszen nagyon fura nekem, vagy lehet, hogy nem, valószínűleg én vagyok a fura, de ebbe az irányba megy a világ, úgyhogy elmondom. Arról van szó, hogy az emberektől az az igény általában, ami nagyon érződik a város, tehát nagy ritkán megnézem én is a közösségi médiában, hogy mire van a panaszt, és akkor nagyon sok panasz van arra, hogy nincs levágva a fű. Na most nekem ez rendkívül furcsa dolog, hiszen a nagy fű nem tudom miért lenne nagyon zavaró az embereknek, viszont a természetnek az nagyon jó. Tehát, hogy akarunk természetet tartani a városban, Nagy-Britániában van egy mozgalom, amiben azt mondják, hogy májusban ne vágj füvet az udvarodon. Természetesen valakinek csak egy fűfajból álló gyepe van, akkor ezzel nem csinált semmi rosszat. De az lenne az ideális, hogy az embereknek minél több virágzó növénye legyen a gyepén. És ugye a városban nagyon sok ilyen lehet, és lehetnek természetes vagy természetközeli gyepeket csinálni, hiszen mindenki tudja már, hogy a nagy bajban vannak bizonyos olyan rovarok, a pollinizátorok, amelyek nélkül nincs élet, és ezeket is lehetne segíteni. És a legrosszabb, amit tehet mondjuk a városrendészet is, hogy ilyenkor májusban levágja 1 centi a füvet, és aztán az szépen kiég. Egyrészt ilyenkor kellene hagyni virágozni, ha van mi virágozzon. De ez egy hosszú történet, csak szeretem felhívni a figyelmet. Néhány dolog nem úgy segít a természeten, hogy mi gondoljuk, tehát például a nagyon rendszeres májusi fűnyírás az nem feltétlenül jó.
Igen, hát most ugye azt látjuk, hogy kullancsveszély van, gyorsan füvet le kell nyírni, hogy főleg játszótereken, hogy gyerekekben ne okozzon kárt a kullancs. Ez is igaz?
Igen, játszótereken, megértem, de én itt közterületekről beszélek, amelyek nem feltétlenül játszóterek, hanem akár útszéléken levő gyepeket, mindenféle, nem mondom, hogy nem kell levágni ott, ahol valamilyen okból ez probléma. De ez a kialakult kényszer az emberekben, hogy az a rendes udvar, ahol a gyep rövidre van nyírva. Én nem osztom már ezt, úgyhogy már rég nem osztom, és ugye ez valóban egyre inkább azt pártolják mindenfele az Európai Unióban is, hogy figyeljünk oda arra, hogy a lakott területeken belül is segítsük a természetet. A természet nem rajtunk valahol kint van, hanem itt van mindenütt, és akkor tudjuk élvezni, akkor lesz sok éneklő madarunk, amelyik ilyenkor tavasszal jól ébreszt minket a városban is, hogyha odafigyelünk arra, hogy nekik is jó legyen ez a környezet.
Igen, és hála Istennek azért, mintha elszaporodtak volna a madarak. Már úgy azért februártól reggelente én madár csiripelésre ébredek, hogy mivel hogy nem volt olyan kemény tél, bizony jól esik, mert tudom, hogy mikor vírad. Amíg kinyitnám a szemem.
Igen, hát nagyjából február-március, igazából márciusban kezdődik úgy rendesen a madárének, és ez eltart a nyár közepéig. A csúcsa az körülbelül most van, hiszen ilyenkor május elején megérkeznek a nagyon késői vonuló madaraink is, tudom én, sárgarigó például. És hát ez a hajnali kórus, amelyik ilyen 5 óra fele indul. Most van, akinél sajnos a varjak kicsit ledominálják ezt a hangzavart, de meglepő módon nagyon sok madárfajra valaki odafigyel egy picit. Én egészen a városközpontban lakom, nem túl barátságos helyen ilyen szempontból, de igyekeztem azt az apró kis udvart, közös udvart, ami van a néhány családdal, akivel osztozunk az udvaron, minél természetbarátabbat tenni. És egy olyan 10 madárfajom azért megfigyelhető az udvarról, ami nekem nagyon jó, és ezek közül néhány konkrétan énekel is hajnalban, meg néha délben is. Ugye ide, de a fekete rigom az nagyon rég megvan, az énekét talán nagyon sokan ismerik, barátkaposzátát, csicsörkét tudom megemlíteni, de énekel a házi rozsdafarkó is nálunk, énekel a fecske is most már, a füsti fecske is megjött. Úgyhogy igazából ezekre picit odafigyelve, hogy alakítom ki a kertet, hogy nem vágok le minden füvet saroktól sarokig, hogy meghagyok egy kis farakást az udvaron, vagy esetleg a komposztálom a termékeket, amit összevágok, és nem dubom a szemétbe egy nylon zacskóba, ami szerintem elég fura, számomra elég fura dolog. Ezáltal nagyon sok mindenen tudok segíteni, és hát meghálálják a madarak egy kis énekkel ilyen komályokban.
Egyébként a fekete rigó nem költöző madár?
Ez is egy érdekes történet.
Vagy a gólyához hasonlóan kezd...
A fekete rigó egy rövid távú vonuló, tehát a gólyától eltérően ő nem ment le soha Afrikába, de a romániai állomány az nagy részt Görögországban tele. Na most a városi madarak azok nem. Ők a mi urbán madaraink, ők nem mennek el már nagy részt, tehát itt maradnak egész télen. Egy részük lehet, hogy elvonul, erre még nem tudok pontos gyűrűzési bizonyítékokat, de egy jelentős részük nyilvánvalóan itt van, hiszen én is látom őket egész télen.
Mi lett a fecskékkel? Vannak? Említette.
Hát a fecske az egyik nagy áldozata az utóbbi 20-30 évnek, a füsti fecske is, tehát itt Romániában 5 fecske fajunk van, de mondjuk beszéljünk a 3 közönséges gyakoriról. A füsti fecskéről és a molnár fecskéről, amelyik Marosvásárhelyen is, az a 2 faj jellemzően fészkel. Most ha valakinek a tömbházának az ablakában költ egy fecskefaj, az biztos a molnár fecske. És a füsti fecske az általában istálokban fészkelt, de azért megtaláljuk akár a városközpontban is kapuajakban néha. Most ezek hosszú távú vonuló Afrikában telelő rovarevő madarak, ők, főleg a füsti fecske nagy áldozata annak, hogy nagyon átalakult a társadalom, és vidéken, faluhelyen megszűnt ez a állattartás. Nem szűnt meg teljesen, de annyira visszaszorult. Ugye régebb minden háznál volt egy istáló, disznópajta volt tehén, és a fecske ott fészkelt az istálóban, nem egy pár, hanem 8-10 akár, és rengeteg légy is volt hozzá az állatok miatt, és ez ugye eltűnt, és a fecskék is egyre inkább visszaszorultak, plusz itt van a mezőgazdaságnak ez a, hát számomra kicsit, nem kicsit, nagyon zavaróan nem szelektív rovarírtása, tehát amikor rengeteget permeteznek olyan célból, hogy valamelyik rovart kiírtsák mondjuk egy haszon termésnövényről, ezt én megértem, csak ezt szelektíven kellene végezni valahogyan, hiszen ha minden rovart kiírtunk, például a fecskének sincs mivel táplálkoznia. És ugye iszonyatosan lecsökkent a fecskék száma Romániában is, de ugye magyarországi adatokkal szolgáltok ott, tehát ilyen 90%-os állománycsökkenések voltak tapasztalatok utóbbi 20-30 évben.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
A Fetesi Barna vagyok. Én a galambokkal szeretem őket, de én nem tudom, mit tudjak velük, hogy el tudjam ijeszteni, mert nem tudom, olyan mucskot csinálnak a balkonon, hogy sokszor azt se tudom, mit csinálják velük. Mit lehet velük csinálni?
Tömbházban lakik, ugye?
Igen,
köszönjük a kérdést.
Na. Nem tudom, mert tényleg én tettem ki ilyen csengőt, tehát muzsikál a csengőt. Ha megfordulnak a párkány, azt nézd, hallgassák, hogy
hozzászoknak nyilván ehhez is. Jó, mit lehet tenni ilyenkor?
Köszönjük a kérdést. A galambokkal kapcsolatban, mert ezek ilyen, én nem tartom őket a vadmadarak közé, hiszen ezek elvadult házi galambok gyakorlatilag, akik a városban élnek. Hát amit lehet tenni, hogy a galamb ne tudjon leszállni gyakorlatilag. Ahhoz lehet kapni a kereskedelemben is ilyen kis ilyen tövises szallagokat, amit lehet tenni például az erkélynek a korlátjára, és akkor ezen nem tud a madár, nem tud ráülni gyakorlatilag. Egyéb módszereket én, mint a fizikailag gyakorlatilag lehetetleníteni azt, hogy leszálljon a madár, nem tudok, hiszen majdnem a tudomásom szerint nem sok riasztó működik, hiszen a galamb nem nagyon fél az embertől és semmitől.
Azt írja Mária SMS-ben, jó napot kívánok, Csíkcsicsóban láttam 2-3 poznán, hogy kínlódnak a gólyák a fészekrakással, és nem sikerül nekik, mert nincs kosaruk, és hullnak le az ágak. Jó lenne nekik segíteni, köszönöm, Mária. Kik helyezik fel ezeket a kosarakat?
Hú, hát ez egy régi történet. Büszkén mondhatom azt, hogy 96-ban a MIUSZ csoport kezdeményezésére kezdődött el Romániában ez a folyamat, hiszen akkor már nagyon sok gólyánk fészkelt villanyoszlopon, és addig is a gólyák gyakorlatilag a csupasz drótokon fészkeltek, arra tették a fészküket. Akkor nekifogott az akkoriban most elektrika, akkor Connell, Renel, mindenféle néven átfutott áramszolgáltató vállalatunk, aki itt Maros megyében is szolgáltatja az áramot, és azóta sajnos megállt ez a folyamat. Tehát ők a 90-es években kihelyeztek Maros megyébe körülbelül 150 állványt, ez megtörtént, aztán átgyűrűzött a jelenség a szomszédos megyékre. A központi régióban egész sok, azt hiszem Brassó megye volt az utolsó, aki beadta a derekát, és ők is legyártottak sok állványt. Sajnos az utóbbi 10 évben nem látunk ebből semmit, tehát hogy nagyon sok a kérés, nagyon sok ilyen jellegű üzenet érkezik be a MIUSZ csoporthoz is, úgyhogy mi megkifogtunk és megpróbáltuk. Hát kerestünk támogatókat, és gyártottunk le állványokat ahhoz, hogy valahogy az igazán problémás eseteken segítsünk.
És de felhelyezték azokat?
Igen, na. És ugye ez egy bonyolult dolog, hiszen villanyoszlopra oda menni, egyáltalán felhelyezni valamit, ahhoz nyilván kell az áramszolgáltatónak az engedélye, illetve a munkatársai kijönnek, minimum annyit csinálnak, hogy lekapcsolják az áramot. Ezt meg is teszik. Sajnos a többet nem tesznek ennél, amit mi szeretnénk, hogy adjanak egy olyan kosaras autót is, amivel már ki lehet tenni, ez nagyon ritkán sikerül ilyesmit elérni. Úgyhogy a mostanában bevált recept, el tudom mondani az, hogy ha valahonnan kapunk egy ilyen jelzést, arra biztatjuk a lakosokat, hogy beszéljenek a polgármesteri hivatallal, ahová tartozik ez a település, és ott a hivatalnak nyilvánvalóan van szerződése egy olyan céggel, aki a közvilágítást rendezi. Mi hiszen kell égőt cserélni adott esetben, és az ilyen cégnek mindig van szerződése az áramszolgáltatóval ahhoz, hogy közbeléphessen valamit a hálózaton, illetve van egy kosaras autója. És ez elegendő már. Most innen fogva még jön az állványnak az ára, ami most már 1000 lej fölött van, amit az nagyon örvendek annak, hogy az utóbbi időben elmondhatom, hogy több polgármester oldal is bevállalt és megvásárolták saját maguknak, mi csak közelítettünk a gyártó fele, honnan kell megvenni, és ezt tudom tanácsolni itt is, ez a működő út. Most, ha már most a gólyák azért megrakták ezeket a fészkeket, május van, nem nyúlnák hozzájuk semmi szín alatt, kivéve, hogyha egyértelmű, hogy még nincs benne tojás, mert azért nehéz megítélni néha, a gólya rakja egész augusztusig, amíg elmegy a fészket, mindig tesz hozzá egy-két ágat. Úgyhogy az, hogy vannak lehullott ágak, az nem biztos, hogy azt jelenti. Tehát ezt a műveletet valahogy én szeptembertől márciusig programálnám be. Addig lehet beszélni és igyekezni, hogy megtörténjen.
Ja, hát amennyiben ugye nem hullott le a fészek, akkor meg fontos lenne most kihelyezni, de kedves Mária, akkor a Csík-Csicsói polgármesteri hivatalban tessék jelezni ezt a helyzetet. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Haló, jó napot kívánok! Pap László vagyok, Sepsi Szerzőt. Egy nem csókák, nem varjak, nem galambok, itt egy kicsit kényesebb kérdést szeretnék felvetni a kormoránok. Én, mint horgászember, azt nem csak én, hanem sokan tapasztaltuk, hogy nem esznek a kormoránok, hanem pusztítanak, és nagyon, de nagyon, de nagyon el vannak szaporodva a folyóvizeken, a tavakon. Védett madár, ugye, nem lehet bántani őket, nyelkergessük, de miután elhagytuk a vízpartot, visszajönnek. Na, mi lenne erre a megoldás?
Igen, köszönjük szépen a kérdést. István is írja, jó napot, igaz-e, hogy Székelyföldön is megjelent a kormorán, és pusztítja a halállományt?
Ez így van, tehát a kormorán megjelent, viszont itt különbséget kell tenni, az a viszont kérdésem a kedves hallgatóhoz, hogy most, májusban is lát kormoránokat? A mi tapasztalatunk alapján és az eredményeink alapján, tehát a kormoránok valóban megjelentek, nálunk telelnek. És ez eléggé nyugodtan mondhatom, hogy a klímaváltozás következménye, hiszen ezelőtt 20 évvel, és elég pontosan dokumentálva van az, hogy például Marosvásárhely mellett a Maroson mikor jelent meg az első jelentősebb kormorány csapat, körülbelül 20 évvel ezelőtt, és mivel addig a folyóvizeink nagy része télenbe ott fagyva. Ezek a kormoránok, akikről itt beszélünk, ezek általában nem nálunk fészkelnek. A gyűrűzési adatok alapján ezek a balti államokból érkező madarak, tehát körülbelül Lettország, Litvánia, Lengyelország magasságából, és addig lementek Görögországig telelni. Na most nem fagynak be a folyóvizeink sem, ezért most nyugodtan tudnak nálunk telelni. Tehát itt vannak körülbelül október, novembertől, ilyen márciusig. Én úgy gondolom, hogy ilyen április után már nagyon kis számban találkozhatunk természetesen kormoránokkal, hiszen vannak olyan madarak, amelyek nem fészkelnek, azok az úgynevezett kamaszok, mert a kormorán se lesz ivarérett az első évesen, és ezekkel találkozhatunk. És én nem mondom, hogy a kormorán nem végez pusztítást a halak között, de azt gondolom, hogy nem az ő hibája az, hogyha nálunk kevés a hal a folyókban. Elnézést.
Igen, hát mindenek előtt a szennyezettség, ugye az, ami...
Hát sok minden hozzájárul ehhez. Én elsősorban azt hiányolnám, hogy ugye nagyon megváltoztattuk a folyóvizeinket, hiszen régebben rendkívül sok holtág, kiöntéses terület volt, és a halaknak ez kell az ikrázáshoz. Most megnézhetjük, hogy mennyi ideig tud kimenni, tehát hogy ki tudnak menni ikrázni a halak, mekkora kiöntéseink vannak, amikből utána az ivadék vissza tud menni a folyóba. Nem nagyon vannak ilyenek, hiszen mind leszabályoztuk a folyóinkat. És most nyilván a kormorán is kiveszi maga részét ebből, de én nem mondanám, hogy ráfognám az egész dolgot, hiszen a kormorán itt van már évezredek, vagy tízezer évek óta, és a halak is megvoltak.
Okay. István így a üdv műfecske fészket milyen anyagból készíthetek? Lehet készíteni?
Igen, Molnár fecskének, köszönöm a kérdést, szoktak készíteni, mert hozzánk is érkeztek be hát nem panaszok, hanem inkább nagyon sajnálták a madarakat az emberek, mert a molnárfecske fészkek így a tömbházak ablakában kívül vannak, és a nagyon erős nyári vihar egy ilyen sárból tapasztott fészket előfordul, hogy lemos teljesen, és akkor a fiókák kiesnek belőle, elpusztulnak. És lehet agyagból építeni, és az interneten rákeresve, talán a MIUSZ csoport weboldalán is találunk a útmutatót, hogy hogyan kell, és készítettünk mi is, és van egy szatmárnémeti ismerősünk, aki készít ilyeneket, úgy tudom, eladásra is.
És Barna kérdezi, hogy hol kaphatok ilyen tövises holmit a galamboknak, tehát amit mondod, hogy barkácsáruházakban, vagy hol?
Igen, barkácsáruházakban szerintem lehet kapni. Elég sok helyen láttam kihelyezve. Ma Nyugat-Európában is ezzel védekeznek a galambok ellen, gyakorlatilag a műemléképületeken, szobrokon is, hogy ha nem nagyon látszanak ezek, melyen vékony tövisek, viszont a galamb nem tud leszállni.
Vannak-e a Milusz csoportnak gyerekprogramjai, amelyek a madarak és a természet védelmét célozzák, hiszen ennek a napnak is tulajdonképpen az a lényege, hogy gyerekeinket bár arra neveljük, hogy védjék a madarakat, a fákat és a természetet.
Igen, van egy nagyon népszerű környezeti nevelési programunk, amelyben nagyon sok iskolába eljár, sajnos még csak egy kolléganő, és nagyon le van terhelve, de nagyon sok helyen tart órát, viszi a gyereket kirándulni, és nagyon népszerű a program, aminek nagyon örvendünk, hiszen látszik, hogy van rá igény. Tehát jelentős igény van arra, hogy az emberek szeretnének a gyerekek különösen többet megtudni a madarainkról, egyáltalán a természetről, ami körülvesz minket, és hát mi igyekszünk ennek megfelelni, úgyhogy lehet keresni minket ilyen értelemben. Hogy nagyon remélem, hogy fog nőni a száma azoknak, akik azért is betelefonálnak még mondjuk ebbe a műsorba, hogy azt elmondják, hogy milyen kellemes élményeik voltak a madarakkal kapcsolatban, nem csak a problémákkal.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a marosvásárhelyi Milvusz csoport madártani és természetvédelmi egyesület elnöke, Pap Tamás. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.